Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Hungaroring elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Így az év elején természetesen még az előző eszendő sport sikereiről, eredményeiről és a 2023-as évről is beszélgetünk majd. Először az olimpiai mozgalomról természetesen. Másfél évre vagyunk a párizsi játékoktól. Elkészültek kalkulációk, hogy mekkora csapat lehet, milyen eredményesség, de hát ezek egyelőre még remények. Másfél év alatt nagyon sok minden történhet. Mire tudja a magyar sportélet kihasználni ezt az egyébként nem könnyűnek ígérkező időszakot?
Természetesen az elmúlt év végén leültünk konzultálni a szövetségekkel. Az államtitkárság is megtette ez részben ugye azért, mert hát a finanszírozó maga az állam és az államtitkárság. Gyakorlatilag ugye a szakmai terveket leadták a szövetségek. Mi viszont szigorúan párizsi szemszögből néztük a dolgokat, hiszen szerettük volna felmérni azt, hogy maguk a szövetségek is hogy gondolják, milyen munka zajlott, milyen versenyekre van kilátás, a kvalifikációs folyamatban hogy látják a sportágok helyzetét. És ugye hát természetesen felmértük azt, hogy mennyi kvótával rendelkezhetünk. Természetesen ez egy nagyon széles skála, tehát 117-től 210-ig. Ettől függetlenül azért van rálátásunk, és mindenhol, ahol tudjuk, megadjuk a segítséget a szövetségeknek a kvalifikáció szempontjában, hiszen ez az év arról szól, hogy minél több kvótát szerezzünk Párizsra.
Márciustól áprilistól fog igazán dübörögni az olimpiai kvalifikáció, de hát ugye ezekben a hetekben is kézilabdában, férfi kézilabdában olimpiai kvalifikációs VB-t rendeznek, de a kvóták többsége még nem ebben az időszakban dől el, hanem az év hátra levő részében, illetve bizonyos sportágakban csak 2024 első felében. Mennyire nehezedett meg a kvótaszerzés, akár a korábbi olimpiai játékokhoz képest?
1984 óta vagyok gyakorlatilag olimpiai csapattag, és minden olimpia előtt elmondjuk, hogy ilyen nehéz még nem volt kijutni olimpiára. Természetesen amióta kvalifikációk vannak, ez egyre nehezebb. Mi is a múltkori MOB-elnökség ülésen azt hangoztattuk, hogy már az is nagy szó, hogyha valaki kijut természetesen, bár a közvélemény, és nem csak a magyar, egyébként is ugye a más országokban is természetesen érmekbe, főleg aranyére megbemérik itt a sikereket, de mi is természetesen ebbe vagyunk, hiszen mi megszoktuk az olimpiai sikereket, 184 aranyéremmel rendelkezünk, 127 éves szervezetünk, gyakorlatilag minden olimpián, ahol nem bojkottáltuk, ott voltunk, vagy hogyha nem fosztottak meg az indulás jogától, de úgy számolunk, hogy természetesen nagy csapattal megyünk, de ez például függ a csapatoktól is, tehát a csapatjátékosoktól is, kézilabda, vízilabda, hogy sikerülne a kvalifikáció, reméljük mind a két vízilabda csapatunk kint lesz, ami jelentősen növeli a létszámot, és kézilabdában pontosan tudjuk azt, hogy mennyire nehéz a válogatórendszer, és a klubcsapataink remekül szerepelnek, de a válogatott az utóbbi időben kevésbé.
Sem a férfi, sem a női válogatottnak nem sikerült jól a tavalyi Európa-bajnokság. Most a világbajnokságokon még van lehetőség javítani, de ez sem tűnik könnyűnek. A magyar válogatott csütörtökön este a dél-koreaiak elleni sima sikerrel kezdte a férfi VB-t. Ugyanakkor a java még hátra van, tehát nem tudunk ebből az egy mérkőzésből kiindulni. Azért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy legalább az egyik kézilabda válogatott kijusson Párizsba.
Természetesen, és sokszor szomorúak is vagyunk, hogy nyilvánvaló nem tudunk közvetlen ráhatással lenni a klubcsapatokra vagy a válogatottra, hiszen a felkészülések ugye a klubokba folynak, vannak nagyon nagy költségvetésű hazai klubok, ahol külföldi sztárok játszanak, nem nagyon játszanak a magyar válogatott játékosok, vagy padoznak. Természetesen az lenne a nemzeti érdek, hogy a mi fiataljaink vagy a válogatott játékosok megfelelő szinten játszanak minden héten, de én azt gondolom, hogy biztató volt a kezdet például a koreaiak ellen, tehát eddig jól áll a helyzet.
A hét közepén érkezett a hír, hogy a párizsi olimpia utáni, tehát a jövő november-decemberi női kézilabda Európa-bajnokságból ugyanakkor kihátrálna a Magyar Szövetség és a magyar kormány, tehát valószínűleg csak az osztrákok és a svájciak rendezik meg a magyarok nélkül. Hivatalos döntés, végleges határozat erről még nincs, de egyértelműnek tűnt, mint Kocsis Máté szövetségi elnök, mint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy ezt nem szívesen vállalná Magyarország. Mennyire lehet tendencia az, hogy az elmúlt évek eseménydömpingje után bizonyos eseményekre kisebb fókusz jut majd a következő időszakban, és nem akar Magyarország gyakorlatilag minden rangos eseményt idehozni.
Mi is a sajtóból értesültünk, de én azt gondolom, hogy nyilvánvaló az elmúlt év az nagyon nehéz volt. És ugye szó volt már arról, hogy mennyire nehéz a létesítményhelyzet, és ezt érzékeljük is. A Magyar Olimpiai Bizottság és az Államtitkárság is mindent megtett annak érdekébe, hogy ne sérüljön az olimpiai felkészülés. És ezt örömmel tudom mondani, hogy gyakorlatilag akik az olimpiára készülnek, illetve a jövő, az idei költségvetés is minden sportágnak rendelkezésre fog állni. Úgyhogy a kormányzati támogatás az teljes mértékű az olimpiai felkészüléssel kapcsolatban. Nyilván vannak olyan események, amelyeket nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy megéri-e rendezni, akár egy ilyen három országot egybefoglaló rendezéssel, vagy pedig mi az az esemény, amit meg lehet tartani. Nyilván mérlegelni kell, hogy mire van pénz és mire nincs. Én annak örülök, hogy egyelőre az olimpiai felkészülés, illetve a kvalifikációs folyamat az rendben van.
A 2023-as év legfontosabb sporteseményei közé tartozik a budapesti atlétikai világbajnokság. A szervezők azt mondják, hogy ez az év legnagyobb sporteseménye. Lehet vitatkozni akár más jellegű rendezvényekkel, akár a Formula 1-es hétvégékkel kapcsolatban, hogy melyik nagyobb esemény világszerte. Mindenesetre egy atlétika VB mégiscsak különleges, és itt lesz Budapesten augusztusban. Önnek milyen reményei, várakozásai vannak ezzel a VB-vel?
Azt gondolom, hogy az atlétika VB az tényleg olimpiai sportágak között a legnagyobb. Nem akarom összehasonlítani a Forma 1-es versenyrendezéssel, mert mi már megszoktuk, hogy a Forma 1 itt van minden évben Magyarországon, és tényleg rengeteg külföldit vonz. Más is a közönsége egy Forma 1-es versenynek, de amit lehet rendezni olimpiai sportágban, én azt gondolom, hogy az atlétika az a csúcs. Ahogy néztük, a létesítményt és a körülötte lévő dolgokat nagyon jól állnak, és azt gondolom, hogy egy fantasztikus világbajnokság lesz. Nem csak sport szempontból, hanem sportdiplomáciai szempontból is, hiszen amikor tavaly a FINA VB itt volt, akkor is itt járt mindenki. Egyébként Sebastian Coe is itt járt akkor, és megtekintette a létesítményt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nemzetközi viszonylatban is egy nagyon jó dolog, pozitív. Amikor én külföldön vagyok, például holnap reggel is éppen Párizsba utazom, akkor mindig megemlítik az összes NOSZ-is kolléga, hogy mennyire jó, hogy Magyarország ilyen jó versenyeket rendez. És nem utolsó sorban az, hogy annak idején volt egy olimpiai pályázatunk, ahol ugye a létesítmények meglettek álmodva gyakorlatilag, hogy egy olimpiai falu és azok a létesítmények, ahol lehet versenyt rendezni. Ezeknek a 70-80%-a amúgy is fölépült, és ez egy fantasztikus dolog, hogy végre van egy atlétikai stadionunk, ráadásul a környezete is egy teljes mértékben megújult, és a szabadidősportnak is nyitott tér lesz, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok.
Hogyha a nyarat nézzük, akkor kiemelt esemény még a Fukuokai Vizes Világbajnokság júliusban, és júniusban, illetve július legelején Krakkóban és környékén az Európa játékok. Ezen az eseményen nagyon sok olimpiai kvótát is lehet szerezni, és ugye számos sportágban ez Európa bajnokságnak számít.
Igen, az Európai Olimpiai Bizottság törekvése az, hogy az Európa játékok tényleg egy olyan rendezvény legyen, amely az olimpia után a második legnagyobb multi sportrendezvény. Én szerencsés helyzetben vagyok, benne vagyok a Coordination Commission-be, és holnap is ugye az európai elnökkel találkozom, Spiros Kaprálosszal, és gyakorlatilag áttekintjük azt, hogy hogyan állnak az előkészületek. A lengyel rendezés nagyon jó áll, több mint 7 városban fogják rendezni ezt az eseményt, és nagyon sok kvótát osztanak Párizsra, ezért is nagyon fontos a magyar sport számára, meg hát a Magyar Olimpiai Bizottság számára is, hiszen gyakorlatilag valószínű, hogy nagyobb csapattal fogunk kimenni, mint az olimpiára, hiszen legalább egy 160-180 fős delegáció vesz részt. Ez az idei nekünk a legnagyobb rendezvényünk, amellett, hogy téli EIOF és nyári EIOF is van, ugye most nyáron Mariborba. Úgyhogy mi nagyon készülünk a krakkói játékokra, és bízunk benne, hogy mint Európa bajnokság, mind a kvótaszerzés szempontjából sikeres lesz.
És tulajdonképpen ez már egy felmérője, egy tesztje lehet a következő évi olimpiai játékoknak, bő egy évvel az olimpia előtt, még akkor is a bizonyos sportágakban természetesen egy Európa-bajnokság nem is képezi le egy olimpia vagy egy világbajnokság erősségét, de hát más sportágakban pedig igen.
Van, ahol keményebb, ugye egy Európa-bajnokság, de természetesen sportága válogatja. De én azt látom, hogy az Európa játékok az nagyon feljövőben van, és már megvan a következőnek is a házigazdája.
A brand úgyhogy... is alakulhat egyébként, mert azért még mindig viszonylag háttérben van, különösen mondjuk egy olimpiához képest.
Ez természetes, de az Európai Olimpiai Bizottságnak az a törekvése, hogy ez egy olyan verseny legyen, egy európai olimpia természetesen, és hogyha a trend afelé megy, hogy minél több kvótát lehet szerezni az a nagy olimpiára, akkor szerintem nagyon sikeres lesz, és látom azt, hogy ugye éppen azt a múlt héten az európai elnök találkozott a lengyel államfővel, küldöttség folyamatosan megy, mert az egy kicsit le voltak maradva a szervezésbe, és a sportágak között is voltak ugye bizonytalanságok, de most kialakult, és ez a lengyel kormánynak is nagyon fontos lett.
Ha visszatekintünk 2022-re, a budapesti vizes világbajnokság sikerét nem lehet elégszer emlegetni, a legjobb sportolók közé pedig két top sportágból érkezett került be a sportújságírók szavazatai alapján. Atlétikában az Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó Kozák Luca, illetve úszásban Milák Kristóf. Kozák Luca lett az év női, Milák Kristóf az év férfi sportolója 2022-ben. Nyilván mobelnökként nem feladata megítélni azt, hogy ez mennyire volt helyes vagy nem helyes döntés, de akár összességében, ha tekintjük, mennyire volt szerencsés év a magyar sport szempontjából 2022?
Megítélek én bármit, tehát sőt, szakmai szempontból természetesen, tehát az is furcsa volt ugye, hogy egyéni sportágok csapatversenyében például a Kopasz Bálint Nádas Bence páros harmadik tudott lenni, úgyhogy minden versenyt megnyert, bár emlékszem...
Ez egy szubjektív szavazást tegyük hozzá, több mint 400 sportújságíró.
Igen, és nagyon szoros volt, mert aztán láttam az eredményt, ugye, hogy a női karcsapat, a férfi kard és a kajak páros közt nem volt sok különbség, de hát emlékszem én is 1989-ben nyertem két világbajnokságot, és nem vesztettem versenyt, és nem voltam az 1-3-ba, de a Kopasz Bálint se volt most 1-3-ba. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon szoros és jó verseny volt természetesen. A lányok, én a hölgyeknek adtam át a díjat, illetve Kozák Lucának, gyakorlatilag nagyon örvendetes volt, hogy atléta, öttusázó és tornász volt az 1-3-ban. Ez nagyon jó hír, mert ugye nagyon fontos, hogy hány aranyérmet nyerünk, de az, hogy minél több sportágban legyünk ott, minél több sportágban legyünk pontszerzők, érmesek, ez szerintem nagyon fontos a kiegyensúlyozottság miatt a magyar sport érdekében, és azok az erőfeszítések, azok a fejlesztések, amik az elmúlt 10-12 évben ugye megérkeztek a magyar sportba, azért itt látszódnia kell. Bár azt is mondhatnám, ugye, mert sok vád is éri a sportot, vagy hogy túl sok pénzt költ a kormányzat a sportra, és hogy mennyire sok ez, vagy mennyire kevés. Azért nemzetközi összehasonlításban azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztő összegeket áldoznak országok azért, hogy akár az élsportjuk, akár a tömegsport fejlődjön, és nem véletlen az a szlogen, hogy sportnemzetből legyünk sportoló nemzet, ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, de azt gondolom, hogy ha az elmúlt 10 év fejlesztése nem történik meg, és nem hozzuk haza a magyar edzőket, és nem becsüljük meg az edzőket, versenyzőket, olimpiai járadékot nem adunk, és nem ösztökéljük a fiatalokat, hogy akár edzőként tovább képezzék magukat, akkor ez a rendszer már rég összeomlott volna, és nem itt tartanánk. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most mennyivel több pénz jön, és majd megkétszerezzük az aranyérmek számát, hanem az, hogy a színvonalat is tartani rettenetesen nehéz. Ez látszódik a nemzetközi mezőnyben, és remélem azt, hogy jövőre Párizsban azért az is látszik, hogy nagyon sok sportágban ott leszünk pontszerzőként.
Hogyha megnézzük az elmúlt évet, úszásban is voltak komoly sikerek Milák Kristófon túl, de az Európa-bajnokságot a sportújságírók nem értékelték túl valamiért. Kajakkenuban pedig azok a hölgyek, akik Tokióban brillíroztak, gyakorlatilag beáldozták az előző évet. Még Csipes Tamara volt talán a legközelebb ahhoz, hogy elinduljon versenyen, de végül ő is úgy döntött, hogy kihagyja a 2022-es versenyszezont. Mit vár a kétszeres olimpiai bajnoktól? Idén visszatér és letarolja a mezőnyt, vagy pedig nehéz lesz már ebben a helyzetben egy újabb, hosszabb kihagyás után a legmagasabb szinten versenyeznie?
Igen, a női kajakosoknál van egy bizonyos váltás. Ez érzékelhető, hiszen azok a versenyzők, akik szállították eddig a sikereket, azok vagy kihagytak, vagy visszavonultak. Ettől függetlenül Tamarára visszatérve, abban a szerencsében volt részem, hogy tegnap éppen a Honvédban megnéztem az edzésüket, úgyhogy biztosíthatok mindenkit, hogy Tamara nagyon jó erőben van, és gőzerővel készül. És az az örvendetes, ugye, hogy Csipes Feri barátunk is teljes erőbedobással vezeti az edzéseket. Körvonalozódik körülötte egy olyan női csapat, aki nagy kedvel vágott bele a felkészülésbe, a párizsi felkészülésbe, úgyhogy én bízom Feriékben, hogy össze fogják ragni azt a női négy egyest, amelyik föl tudja venni a harcot. Itt a, most már az egyre inkább feltörekvő, főleg a lengyelek rettentő erősek, ugye Európa-bajnokságon is látszott, a lengyelek nagyon jó úton haladnak a női kajakban.
És egyébként, az új-zélandiak sem gyengék továbbra, hát sem Lisa Carringtonnak.
Természetesen, tehát a Lisa az még mindig rettenetesen erős. A lengyeleknél van egy nagyon nagy tendencia itt, hogy minden sportágban ott vannak. Úgyhogy én azt látom, hogy a női szakág az idénre már látszik, majd a körvonalazódik, és még nekik sok idejük van, ugye. De a kvalifikációkat meg kell szerezni, és minél több kvótát kell szereznünk az olimpiára kajakban is.
Beszélt arról, hogy az edzőknek a helyzetét hogyan sikerült az elmúlt nagyjából 10 évben rendezni. A sportolóknál az életpálya modelljük, a karrierjük, esetleg a karrierjük utáni időszak felépítésében mennyire tud a MOP segíteni abban a helyzetben, amikor látjuk, hogy például úszásban lehet, hogy tendencia lesz, hogy tengeren túli felsőoktatási intézmények, egyetemek egyre nagyobb számban vesznek kölcsön, vagy igazolnak le, adnak ösztöndíjat magyar fiatal tehetségeknek.
Hát úszás az mindig is kivételes és szerencsés sportág, mert ilyen szempontból régen is kihasználták azokat a lehetőségeket, hogy egyetemi sportról van szó, és a jó egyetemek elhalázták az úszóinkat, és akinek volt mersze, bátorsága belevágni a tengeren túlon egy ilyen kalandba, szinte kivétel nélkül mindenki jól járt, mert érdekes módon még jobban is úsztak, és kaptak egy egyetemi diplomát, ráadásul egy teljes nyelvismeretet. A úszásba, és van egy-két sportág, amiben még ez működik. Nem általánosítható ez, és nyilván a MOP feladata nagyon nagy ebben, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, egy szerepvállalás is a jövőben a részünkről, mert vannak általános támogatások, ösztöndi rendszerek ugye az élsportolók számára, de nekünk fő feladatunk, főleg az EIOF-okból kiindulva, például a tavalyi besztercebányai EIOF-ok kiindulva, hogy azért az rémisztő adat, hogy az EIOF-on sikeresen szereplők, tehát az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokon sikeresen szereplő sportolók, atléták, úszók, egyéb más sportolóknak nagy 80%-a lemorzsolódik, amikor majd ugye el kell dönteni, hogy tanuljanak tovább, vagy sportoljanak, vagy az élsportot válasszák. Szeretnénk egy olyan programot elindítani, amely egyenként törődik a gyerekekkel, és ne kelljen választani a tanulás vagy a sport mellett, lehessen a kettőt együtt csinálni. Ez nagyon fontos, de a MOB szeretne nyilván, és beszélgettünk már olimpiai bajnokokkal, olyan bajnokokkal, akik elkötelezettek annak irányába, hogy valamit visszaadjanak a sportnak, a fiataloknak. Egy kicsit terelgessük őket, segítsük. Lehet, hogy valakinek egy albérlet kell, lehet, hogy valakinek egy autó, vagy egy edzéshez könnyebben lejutásra való segítség, vagy versenyeken való részvétel. Ezeket egyénenként meg fogjuk vizsgálni, és nem szeretnénk azt, hogy elvesszenek azok a fiatalok, akik nagyon tehetségesek, de például mondjuk a válaszút elé állnak, vagy a szüleik a válaszút elé állítják őket, és akkor elveszti az élsport ezeket az értékes embereket.
A tavalyi évben márciusban nagyon sok magyar sportoló járhatott a Hungaroringen, autót is kaptak, és ugye az egyik szponzor ezzel segítette a felkészülésüket, mondhatjuk azt, hogy még az olimpiai ciklus eleje felé, az új olimpiai ciklus első részében. Többen is nagyon szeretik a Formula 1-es versenyt, illetve az autóversenyeket, de hát például azt is bejelentették, hogy gyakorlatilag december közepére minden jegy elfogyott az idei Formula 1-es magyar nagydíjra 2023-ban, tehát megint teltház lesz vasárnap, és gondolom, hogy a többi nap is viszonylag közel járnak ehhez. Mennyire tudják összekapcsolni akár az ön pozíciói mentén azt, hogy magyar sportolók, magyar olimpikonok akár ott lehessenek a Hungaroringen, és egy-egy ilyen verseny hétvégén töltődhessenek fel, vagy kapjanak újabb motivációt?
Hát igen, az én szerepem érdekes ebben, mert az én állásom az gyakorlatilag a Hungaroring elnök vezérigazgatói pozíciója, a MOB elnöke, mint társadalmi munkába vagyok, bár az utóbbi időben olimpiai mozgalommal sokkal többet foglalkoztam, vagy hát egyszer a kettő az nehéz, de azért nagyon közel van egymáshoz, bár a Forma 1 is ugye sport, bár sokan nem tartják annak, de azért kőkemény sport, és nagyon népszerű a sportoló körében. Természetesen, hogyha van erre igény, akkor várjuk őket. Hát például Milák Kristóf óriási rajongó, tehát a sportoló körében nagyon népszerű. De amit a jegyekről beszéltünk, az tényleg igaz, tehát még van egy-két napi jegyünk, és elképesztő az az érdeklődés, ami most sajnálhatjuk igazán, hogy nem tudunk még eladni 50 ezer jegyet, mert az is el kellene, és azt látjuk a külföldi pályákon is, hogy jól mennek a jegyeladások. Ettől a Liberty Media egy kicsit meg is bátorodott, és nyilván nagyobb követelményeket támaszt az új pályák elé nagyon, a tradicionális pályákat is, úgyhogy mi is ezt érezzük ezt a nyomást.
Komoly áremelés lesz egyébként 2024-re? Már csak az infláció miatt, illetve a nagy kereslet miatt?
Nem szeretnénk, mert azért megszokták ezeket a jegyárakat, ráadásul ugye Euróba vannak a jegyárak. Ott még nem tartunk, úgyhogy mi örülünk ennek, hogy most a jelen pillanatban jól állunk a jegyeladásokkal, és arra kell koncentrálni, hogy ugye a 27-ben lejáró szerződést meghosszabbítsuk, hiszen megkaptuk a szerződés hosszabbítási ajánlatot, és erre nagyon gyorsan választ kell adni.
Mikor lehetnek a különféle bejelentések, döntések, akár a szerződéssel, akár pedig a tavaly december elején részben már bejelentett különféle felújításokkal kapcsolatban?
Az a furcsa és nehéz helyzet állt elő a Hungaroring Sport Zrt. Életébe. Ugye én 12 éve vagyok a vezetője. Ugye a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium változott az elmúlt 12 éve többször. Nekem 5 miniszterem volt. És most ugye, amikor Palkovics László lemondott, és az ITM megszűnt, akkor gyakorlatilag mi ott maradtunk a jelen pillanatban az energetikai minisztérium alatt, ami nem biztos, hogy a végleges helyünk, és ilyen formában a döntési mechanizmus az most lelassult. Elég rossz időben, mert gyakorlatilag ugye külföldről állandóan kérdezik, hogy mi van a szerződés hosszabbítással, ezt februárig le kell rendezni, és az államnak garanciát kell vállalni. Ez azért, nem csak azért fontos, mert 27-től 32-ig meg tudjuk hosszabbítani a szerződést, szerintem egyik pályának sincs eddig szerződése, hanem azért is, mert az indexáció, amely ugye évente növeli a jogdíjat, ez jelentősen csökken, hogyha meghosszabbítjuk a szerződést. Ez egy sokkal kedvezőbb, ezt még akkor alkuttuk ki, amikor nem mentek ennyire a jegyek, körülbelül egy éve, és nagyon sokat tudnánk spórolni, ezért nagyon fontos, nem csak azért, hogy 32-ig legyen Forma 1. Hogyha ezek megvannak, akkor ha megvan a szerződés hosszabbítás, abba viszont vállaljuk azt, hogy 25-ig a pályát befejezzük, a felújítást befejezzük, mind a közművek, mind pedig az épületek megújulnak, tehát új padok, új padoképület, alagút, mind a, ugye átkötés a nézőtér és a istállók között, és gyakorlatilag az egész infrastruktúra megújításának meg kell lennie 25 futamig, ami tényleg egy nagy teher és egy nagyon szűk határidő.
Ebben az évben mi valósulhat meg?
Ebben az évben elkezdődik, remélhetőleg ebben a hónapban átadjuk a munkaterületet, és megvalósul a közművek felújítása, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ugye az új épületek felépüljenek, hiszen ez 1985-ben lett a föld alá fektetve ezek a rendszerek, és mindig megnehezíti az életünket. Erre mondtuk azt annak idején, hogy 23-24 után ezen az infrastruktúrán már nem biztonságos Forma 1-et rendezni, mert bármi közbe jöhet. Ha a versenyen jön közbe valami, az tényleg egy nagy blama.
Nem volt egyszerű, ugye a tavalyi évben sem aggódhattak a vízhiány miatt is, illetve egyéb dolgok miatt is.
Igen. Az áramkimaradások miatt, a csőtörések miatt. Hát ez egy ilyen régi ingatlanon ez előfordul, ráadásul a dokumentációk sincsenek meg teljes mértékben, amikor annak idején a szocialista nagyvállalatok összedobták ezt 10 hónap alatt ezt a pályát, akkor azért még nem ilyen volt a rendszer. De azért mondom, hogy ha hosszú távon ezzel számolni akarunk, akkor nagyon gyors döntésekre van most szükség.
24-ben pedig valószínűleg előre hozzák majd a Formula 1-es magyar nagydíjat, hogy legyen elegendő idő 25-re a nagyobb átalakításokra?
Hát szívem szerint nem hoznám előre, és nem vinném hátra, mert ha egyszer elkerülünk erről a július végi időpontról, nagyon nehéz lesz visszakerülni. Én véleményem szerint, de hát ezt a szakembereknek kell megmondani, 2x10 hónap alatt, tehát 2 etapban meg lehet valósítani egy beruházást. Még ha nem is lehet mondjuk fölépíteni az első évben a padoképületet, ami egy 330 méter hosszú, ugye háromszintes föld alá épület, és a boxok kialakítása az ugye nem felel meg jelen pillanatban az FIA előírásoknak, de például van egy olyan példa rá, hogyha csak a placot csinálják meg a kivitelezők, akkor például Bakuban minden évben fölépítenek egy olyan padokot, ami mobil, tehát fölépítik és elbontják, hiszen az egy városi pálya, már fölvettük a céggel a kapcsolatot, tehát meg lenne ennek a rendszere, hogy ezt hogy lehet 25-ös futamig ezt szépen megcsinálni, döntések kellenek nyilvánvaló.
a jövő héten, egy-két hét múlva lehet fejlemény?
Én nagyon bízom benne. Minden jel arra mutat, hogy előbb-utóbb megszületik az a döntés, hogy a Hungaroring Sport ZRT hova kerül, viszont erős felhatalmazások kellenek, hiszen az idő szűk, és hogyha elszalasztjuk ezt az alkalmat, akkor bármi előfordulhat a mostani világban.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt szűk fél órában Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Hungaroring Sport ZRT elnökét hallották. Már a véget ért az öt karika, következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk önöket, most megköszönjük figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.